Végre újraindul a Zene a házban rovat, kedves hölgyeim és uraim. Két hetente szerdán lesz ugyanúgy, mint ahogy eddig. Az idei első vendégem pedig nem más, mint Mándli Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetője, akit üdvözlök szeretettel itt a stúdióban ismét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szervusz, hogy mint?
Minden rendben, köszönjük szépen, az első nagy hullámon túl vagyunk így.
A januárin,
igen.
Pedig az mindenütt ilyen uborka szezon, nem?
Mi úgy döntöttünk, hogy most egy kicsit megtwisteljük
ezt. Megtoltátok, tényleg?
Igen.
Mai témáink között az is ott van, hogy update-eltétek a hangdómot. Új vászon, új hangtechnika van. Másik témánk az a titokzatos városléget, ami szintén a hangdómhoz köthető. Pár napja hétfőn arról beszélgettünk, hogy van egy élettörténet című pályázat. Ugye az első az 1932-ben volt, és hogy az milyen korlenyomat utólag így ezeket megtalálni és olvasni, a háborút is egy teljesen más aspektusból, a mindennapi élet aspektusából ismerjük meg. Tehát nem a száraz történelemkönyvekből megkapott információról beszélünk. Itt, hogyha van egy ilyen helytörténeti audiovizuális élmény, akkor mikhez tudtok még hozzányúlni?
Nekünk egyszerű volt a dolgunk, hiszen segítségünkre hívtuk Török Andrást, akinél sokkal többen szerintem nem tudnak többet, akár a Városligetről, vagy Budapestről. Rengeteg hasznos információval látott el minket, elképzeltük, hogy mi mit szeretnénk, mire szeretnénk rávilágítani, melyik részekre, történetekre. Ugyebár itt elindultunk a századforduló előtti időszak, ott körbeülő társadalmi életképeket mutattunk be ebből az időszakból, aztán persze jött a világkiállítás, ahonnan Klösz György által rengeteg kép maradt fönt, ezeket használtuk főleg föl, majd aztán jött a háború, elmentünk a Városliget második, majdnem aranykorára, mert azért ez nem volt már az aranykora a korábbiakhoz képest, aztán második világháború, és utána egy ilyen gyors tempóban végigfutattunk tulajdonképpen a második világháború és a jelenkor között, hiszen az animatika csapata is inkább általában az 1950-es évek előtti időszak koncentrál, hiszen utána már vannak videófelvételek. Tehát ami itt a szép, hogy megmozgatni azokat a régi archív fotókat, amik akár 100-150-200 évesek is lehetnek.
Annyira érdekes, az aranykor az többször szóba került, és nem tudom elképzelni. Miért beszélünk egy ligetnek, egy parknak az aranykoráról? Szóval mikor van szó, mikor beszélünk arról, hogy egy ligetnek vagy egy parknak aranykora van? Ezt hogy ítéljük meg egyáltalán?
Ezt rábíznám a közönségnek az ítélőképességére. Jöjjenek megnézni a titokzatos Városligetet. Én sem voltam teljesen tisztában, hogy miért volt igazából ez az aranykor a századforduló környékén. Aztán persze megértettem, hogy mennyire sikerült akkor bevonni, vagy kivonni a lakosokat, és behívni őket a parkba. Tehát most is ez történik, de hogy akkor több léghajót lőttek fel folyamatosan egymás mellett, ott volt rengeteg építmény, amik fából készültek alapvetően, és ezért a háborút meg a hosszú időket nem élték túl, de hogy olyan építmények és olyan kezdeményezések voltak, melyekből sokat nem láttunk utána. Persze volt utána is Majár is, egyebek, amiknek a filmben is elmondjuk, hogy nagyon sokan szívesen emlékeznek erre vissza, tehát akár mi is egy gyerekkorunkra biztos, hogy vannak olyan élmények, amik nagyon pozitívak voltak, de azért az összességét tekintve a körülményeknek, hogyha csak a Városligetre koncentrálunk, meg annak az esztétikája, szerintem az egyértelmű, az volt az aranykora.
Álló fotókról beszélünk, vagy ezek animálva vannak valahogy utólag?
Különböző technikákat alkalmaztak az alkotók. Nagyon izgalmas, hogy ugye hogy rakjuk ki ezeket a minőségben limitált alapanyagokat, tehát fotókat, hogy terítjük ki egy ilyen félgömb alakú kupolára. Volt, amikor 7-8, de akár 10 különböző képből kellett összeállítani tulajdonképpen az egész horizontot, ami nem kis feladat, mert hát ugye ezekből tehát főleg a régebbi időszakokból azért nem minden perspektívából, meg pontból készültek képek, amiket össze kellett rakni. Valahol ez sikerült, és ott beszélünk ilyen 360-as egybeképekről, azok nagyon szépek, szépen mutatkoznak meg a hangom felületén, de vannak olyan részek, ahol duplázunk tartalmat, tehát amikor csak 180 fokba raktuk össze három kép felhasználásával az egészet, de ez a dramaturgia mentén ez nagyon szépen mutatkozik be, és persze mindegyik képet, mindegyik összemontázsolt egészt megmozgatjuk, meganimáljuk, meganimáltuk.
Lesz ma este is egy program.
A Dome Live 30. anyaga, tehát 30. alkalommal mutatunk be egy új anyagot, és az Intercontinental címet viseli. Főleg generatív audiovizuális alkotóknak a munkáit mutatjuk be, ezek ilyen 4-5-6 percesek, így átlagban. Ezek között van, aki Mauritiusról készített egy tartalmat, valaki Indonéziáról, tehát nem magáról a helyről, de hogy onnan származik, és azért ez alapvetően meghatározza az anyagának az esztétikáját is, tehát határozottan látszik, hogy az indonéz alkotó sokkal színesebb, szagosabb dolgokat rakott össze, a Mauritiusi, ennek egy nagyon különleges dinamikája, ritmikája van, és van egy ilyen kombó, egy USA-spanyol kombó, egyiket tehát a spanyol a vizuális alkotó, és aki hanganyagot adta, az pedig a Susan Chiani, aki nemrég fel is lépett a zeneházában. Ugye ő egy kultikus audio, vagy hangművész, aki ilyen moduláris szintiken és egyéb eszközöken meghódította a világot, és neki az anyaga is bemutatásra kerül. Mellette lesz egy francia anyag, és a hazánkat pedig Katona Katinak a műve fogja képviselni.
Ugye azt mondod, ez a 30. Ilyen projekt. 3 év alatt az elég sok. Uh-huh. Tehát az évente mondjuk 10 hangdómos projekt. Mit láttok? Mire harapnak az emberek, és mi az, amitől kivonulnak? Szóval mi az, ami nem megy le a torkukon, vagy mi az, ami unalmassá válik egy idő után?
Szerintem akkor mennek ki az emberek, amikor a nem megfelelő tartalomra ülnek be. Tehát mindegyik tartalom való valakinek, csak azt kell megtalálnunk, hogy jól pozícionáljuk ezt az emberek fejébe, és megtaláljuk annak a közönségét. Biztos, hogy van, aki elmenekül, amikor a Platon Karatáv 4 videoklipes csokrát hozta be ide a hangdomba, de hát persze rengeteg kísérleti tartalom van, amit úgy a nagy tömeg nem szokott annyira szeretni, viszont a vágyfülűek, a szakmai közönség abban találja meg a legvonzóbb részeket. Emellett vannak egyszerűbben befogadható tartalmak, ugye vannak mesterséges intelligencia által készített tartalmak, tehát ezek ízlések és pofonok. De alapvetően azt látom, hogy a képzőművészeti tartalmak, tehát amik a Szép Művészeti Múzeumnak a programjához csatlakozik, hiszen készült 3, sőt már 4 olyan tartalmunk is, ami az ottani kiállításból ragadott ki valamit, például Bosch földi gyönyörök kertjét, vagy Renoir-nak a festményeit, vagy Csontvári festményeket, de akár ez a mesterséges intelligencia bevonásával elkészített művészettörténeti utazás is az. Hiszen Sauder Dávid, aki az AI segítséget hívta, készített egy olyan tartalmat, hogy mi lett volna az egész művészet történettel, történelemmel, hogyha a mesterséges intelligencia végig jelen lett volna, és beleszólt volna abba, amit csinálunk.
Ezek ilyen jó gondolt kísérletek. Vannak hozzászólások? Tökre érdekel az emberek reakciója.
Abszolút, és a Dome Reload Fesztiválnak ez volt az egyik lényege. A fesztivál keretén belül minden este lehetősége volt a közönségnek kérdezni az alkotókat, hiszen meghívtuk őket a filmek levetítésekor, vagyis a levetítéséhez. Ezért dedikáltuk, vagyis neveztük el a különböző vetítéseket Re-Live-nak, hiszen élő aspektus, hogy ott van az alkotó is. És minden film után lehetett kérdezni a készítésmódjáról, a tapasztalatokról, és hogy pontosan ez az egész mit jelent készíteni tartalmat a hangdomra. Nagyon izgalmas, hogy vannak olyan tartalmak, amelyeknél az elkészítése hihetetlen összetett, és néha jobban érdekli a közönséget, mint maga a tartalom, ami elkészül. De ez főleg a kísérleti tartalmakra igaz.
Vannak felnőtteknek szóló tartalmak, meg gyerekeknek szóló tartalmak, például lengemesék. Ezeket milyen arányokkal válogatjátok be a programba?
Szeretnénk sokkal több gyerek tartalmat is készíteni, és programon is van, de ezek a legnehezebbek. Már csak azért is, mert ezek általában animációs kisfilmek, és az animációs tartalmakat 360 fokba kifeszíteni, amikor azok egy más platformra voltak tervezve, az egy nagyon nagy feladat és költséges. Tehát ismerjük a filmgyártás iparnak a perzdíjait, ezt meg kell szorozni egy párral, és akkor kijön az, hogy milyen költsége van egy ilyen felületre készíteni animációs filmet. Ezek nagyon drágák, de vannak kompromisszumos megoldások. A lengemesékkel az volt a szerencsénk, hogy egy olyan technikával dolgoztak, amely egy picivel könnyebb, vagy kicsivel több lehetőséget adott nekünk, hogy átavanzsáljuk egy 360 fokos felületre.
Ugyanígy tettetek a face-to-face kiállítással is, Bozi Tibor kiállításával. Ami nekem úgy tűnik innen, hogy oké, ez tök jó, hogy legalább láthatja az, aki akkor nem látta, de hogy így nagyon egyszerűen szólva, vagy ilyen nagyon profánul hangzik, de hogy még egy bőr le van húzva arról a kiállításról.
Igen, itt az történt, hogy a Bozi Tibor beleszeretett egyszerűen abba. Tehát a Bozi Tibor kiállításakor készítettünk egy hangdóm hangulatfilmet, mely ment párhuzamosan a kiállítással. És ez annyira megtetszett az alkotóknak, mármint a fotósnak, tehát Tibor Bozinak, hogy szeretett volna ebből egy olyan filmet is készíteni, ami ott marad nálunk, és ezt dobagoltuk meg tulajdonképpen, és készítettünk egy hangdómanyagot belőle. Úgy dramaturgiát nem adtunk neki, mint egy kis filmnek, és nem kellett egy egész történetet felépíteni. Ez vállaltan hangulatokat, egy nosztalgikus utazást adott azoknak az embereknek, akik ismeri azokat az alkotókat, akikről portrékat készített Bozi Tibor, és ugye mellékelve az ő zenéjüket, tulajdonképpen ez egy ilyen retro diszkó 360-ban.
Beszéljünk egy picit még a Reloadról. Miért is kellett frissíteni a Dome-nak a technikai paramétereit, a technikai adottságait, és most ez mivel tud többet?
A hangdómot tulajdonképpen továbbfejlesztettük, ahogy ezt korábban is mondtam, haladtunk a fejlődés mentén, és olyan eszközöket vontunk be, vagy építettünk be a hangdóm infrastruktúrájába, amitől sokkal intenzívebb, egy precízebb élményt kap a látogató. Ennek apropójában rendeztük a Dome Reload Fesztivál, tehát a közönségünk megnézhette azokat a filmeket, amiket korábban készítettünk, még egy korábbi infrastruktúrára, hogy miben ad más élményt egy ilyen továbbfejlesztett hangdóm. És itt ugye három dolgot említenék meg. Az egyik a vizuális front, értelemszerűen mentünk a jobb, korszerű projektorok irányába. Ezeket tulajdonképpen most húzták le a teszt futószalagról. Persze teszteltük őket, és működnek. Az egész fesztivál alatt gyönyörű képeket varázsoltak elénk, de hogy ezek a legkorszerűbb projektorok. A hangi élményt azzal tudtuk növelni. Eddig volt egy 27.4 csatornás hangrendszerünk, most van egy 36.4 csatornás rendszerünk. Bármit is jelentsen ez, lehet hallani, hogy a számok
több,
nagyobbak.
Nagyobb, sokkal, igen.
De tényleg így van, tehát sokkal, tehát a hangszoroknak, a több hangszorónak az összessége egy sokkal precízebb élményt ad. Olyanoknak is, akik nem annyira vágyfülőek, azért érzik a különbséget, hogy milyen pici részletekbe be tudunk mászni a fülecskéjükbe, a cimpájuktól egészen a bármeddig. Tehát ez tényleg fantasztikus a hangi élmény. És a harmadik dolog, a harmadik front pedig tulajdonképpen végérvényesen is 360 fokos mozivá avanzsálottunk, hiszen már van egy mozi naptár felületünk, úgy hívják, hogy hangdom műsorfüzet, és itt real-time lehet nézni, hogy pontosan melyik filmeket vetítjük. Ez korábban is volt, de azért most elmondható, hogy most már beálltunk így a mozik sorába. Ez nagyon fontos, mert nem mindenki tudja, hogy mi ez a hangdom. És ezt szerettük volna pozícionálni az embereknek a fejében is, hogy ez egy mozi 360 fokban. És ide lehet jönni 10.30-től 18 óráig, pénteken hosszított nyitvatartással 20 óráig, és meg lehet tekinteni a különböző filmeket félórás időközönként.
Régi cuccot eladtátok? Na nem, akkor érdekel.
Ja.
Szia, uram.
Most a hangom.
Mennyit engedsz a feléből?
Az a Városliget tulajdonát képezik, és még nálunk van.
Még. Beszéljünk az év további részéről. A Divák és Ikonok tavaly nagyot ment, sok-sok kísérő programmal és rengeteg látogatóval. Idén mi a hasonló nagy dobás?
Idén a Listen névrehallgató kiállítást mutatjuk be, ami a világ különböző csoportjainak az autentikus globál zenéjét fogja bemutatni. Volt egy filmes brigád, egy amerikai filmrendező vezetésével, aki Gary Biasin, aki 10 éven át forgatott különböző kis mikrokultúrákba beépülve a világ minden részén, kivétel Afrika. A történet érdekessége, hogy Budapestről indultak, ez volt az első csillagtúrának a központja, és innen például elmentek a Parnograsztal egy 3 napos keresztelőre forgatni, ahol el tudjuk képzelni, hogy milyen jeleneteket tudtak asszisztálni. Ugyanakkor elmentek mondjuk Boban Markovicshoz, de annak is tekervényes történetei vannak, nagyon izgalmas. Elmentek Berlinbe, ide-oda, elmentek Mongóliába, Mexikóba, Argentínába. Tehát a világ lehető legtöbb kis érdekes részére, és felvették az ottani kultúrát, az ottani szokásokat, de valahogy így a zenén keresztül.
Ez egy klasszik kiállítás lesz, igaz?
Igen, tehát ebből a filmből, ebből a filmsorozatból, ami a japán tévékben ment pár éven keresztül, több évadon át, ebből készítettünk egy kiállítást, amit hamarosan bemutatunk. Kafka van még a programon, tehát Kafkának a császár üzenetéből részleteket hallhatunk, különböző nyelveken, tehát 8-9 nyelven, 8 különböző helyszínről, különböző emberek tolmácsolásában, és ez is a hangomra szabva. Majd idén belenyúlunk a levesbe is, hiszen elhozzuk a láva által elpusztított várost, Pompeit, és szeretnénk egy nem tudományos hangdomanyagot, de tudományos információkon alapuló történetet 360 fokba ide varázsolni, és ezt az Olasz Intézettel együttműködésben.
Ez viszont milyen nehéz, nem, hogy jól megjelölni a forrásokat, jól megnézni, mert azért az egy eléggé, szóval én tudom, értem, hogy régen volt, de azért attól még pontosnak kell lenni a történet elmesélésekor.
Abszolút, főleg, hogyha egy szórakoztató anyagot szeretnénk belőle készíteni, és mellette valid is legyen, az egy nagy feladat.
Amúgy én nem tudom elképzelni, egy szórakoztató anyag készül egy város elpusztulásáról, ez elég paradox.
Én most így, még így a folyamat közepette melankóliát hoznám példaként, tehát tulajdonképpen az is egy film, egy szórakoztató iparnak a terméke. Tény, hogy utána hetekig nem tudtunk aludni és feldolgozni. Nekem az egyik nagy kedvenc film, és úgy érzem, hogy ez is egy hasonló történet lesz, tehát, hogy azt mindenki tudja, hogy mi történt, amikor a láva letarolt mindenki teljesen függetlenül attól, hogy melyik társadalmi rétegbe tartozott, de ennek a hangulatnak a fokozása addig a pillanatig, míg ez megtörténik, mi erre szeretnénk fókuszálni, és onnan behozni egy ilyen kis csokrot.
Mit ad pluszban az Olasz Intézet? Milyen tudásanyagot? Mert például, ha Nápolyban jársz, és kicsit utána kérdezel a kultúra alapjainak, akkor ott ez szerves része. Egyébként a Pompei tragédia is. Hogy nem tudják, hogy mi lesz holnap. Ezért most kell élni rendesen, mert nem tudjuk, hogy holnap ugyanígy lesz minden.
A folyamat kezdetekor azt gondoltuk, hogy olasz művészekkel együtt akarunk dolgozni. Végül úgy döntöttünk, hogy olyanokkal dolgozunk, akiket már ismerünk, mert egy nagyon fontos anyagnak tartjuk ezt, amit szerintem utána szeretnénk turnéztatni is a világ különböző dómjaiban, mert ez egy másik új irány, hiszen a dómok azért növögetnek már ki, mint a gombák így a föld különböző részein, és mi nekünk sikerült bele gabajodnunk ebbe a hálóba, és elkezdtünk ilyen tartalmakkal csereberélni.
Dúmcsere program.
Pontosan. És az Olasz Intézet, ami nagyon sok segítséget nyújtott nekünk megtalálni azokat a hiteles szakembereket, akik a megfelelő információkat tudták átadni nekünk. Most egy másik dolog. Eleinte mi azt gondoltuk, hogy a fennmaradt freskók felhasználásával fogunk elkészíteni egy vizuális anyagot, de a kutatás alatt megtaláltuk az összes 3D-ben beszkenelt képet az egész városról, ami így kinyitott így a lehetőségeket. Mm. Tehát az, hogy megvannak ezek a felvételek minden egyes kis szögletről, szobáról, szentélyről, úszodáról, vagy fürdőről, és lehetőséget ad nekünk, hogy így bemenjünk, ez egy hihetetlen nagy plusz. És most ebben segít nekünk az Olasz Intézet, hogy ezeket az anyagokat megkaphassuk, és könnyebben felhasználhassuk.
Mikor lesz az első előadás?
Október elejére tervezzük.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.